sokszor elmondjuk, és egyszer csak megjegyezzük, mert a hit hallásból, a hallás pedig Isten igéjéből, a hallás az pedig nem az egyszeri hallást jelenti, hanem a folyamatos hallást jelenti. Tehát ugye hármas szolgálata van az egyháznak is, meg a hívőnek is. Tehát jól tudjátok már a fölfele, befele, kifele. Tehát a legfontosabb szolgálat az az Isten imádata. Istennek a dicsérete, Isten imádata, és utána pedig ugye a saját házunk népe felé való szolgálat, és a kifele való szolgálat. Tehát nyilván az egyháznak az a küldetése, hogy az elveszetteket megnyerje Isten országa számára. Pontosabban nem mi nyerjük meg, mi csak hirdetjük az igét, hanem a Szent Szellem ereje által Isten bizonyságot tesz a feltámadt Krisztus haláláról és a feltámadásáról, és így nyerik az emberek az üdvösséget. Nos, tehát folytatni fogjuk a zsidó levelet, a zsidókhoz írt levelet, áttekintjük. Nem teljes részleteiben, 13 fejezet, ezt nyilván nem lehet megtenni egy-két alkalommal, hiszen olyan sok még kijelentés van benne, hogy egy-egy ige szakaszokon órákat, napokat el lehet időzni. De mégis úgy madártávlatból ránézünk, hiszen nagyon gyakran követik el emberek azt a hibát, hogy kiragadnak a bibliai szakaszokból egy-egy igeverset, és ráépítik a saját elméletüket, figyelmen kívül hagyva az összes többi ige szakaszt, hogy mit mond. Ebben a hibában nagyon gyakran beleesnek hívők, prédikátorok, szolgálók, mi magunk is, tehát megvan a veszély az, hogy kiragadjunk valamit a környezetből. Ezért jó, hogyha először egészben látjuk, hogy néz ki. És három nagyon fontos levél van, az üdvösség, a megigazulás és a megváltás kapcsolatban, hogy megértést kapjunk. Az első ilyen levél, ami tehát sorrendben, hogy íródott, nem hogy a Bibliában van, az első ilyen levél az a Galata levél, ami a megigazulásról szól, Krisztus bevégzett munkájáról, ami szintén megemlíti a törvény és a kegyelem korszakát, és talán ott jelenti ki Pál először a levelébe, hogy a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg Isten előtt. Ez az akkori zsidó hallgatóságot, az első keresztények zsidók voltak, az Ószövetség népe volt, és ez sok hatásként érte, hiszen az egész életük, az egész Ószövetség az a törvényre épül és a templomi áldozatokra, és a rendszerváltás az nagyon-nagyon nehezen történt meg az ő elméjükben, már akinél megtörtént. Nagyon sokan utasították vissza az evangéliumot. A másik ilyen levél a megigazulásról, arról volt szó, több alkalommal prédikáltunk, és még hiszem, hogy sok alkalommal fogjuk elővenni, az pedig a keresztények Magna Chartája, a felszabadító levele, a római levél a megigazulásról, a hitáltali megigazulásról, és a harmadik ilyen fontos levél, az pedig a zsidókhoz írt levél, és ez nem csak a zsidókhoz szól, hanem nyilván minden emberhez szól. Ez egy speciálisan a zsidóknak címzett levél, még amikor ezt a Szent Szellem adta, illetve hát ihlette ezt a levelet, akkor még fönnállt a templom, ugye 70-ig, Krisztus után 70-ig fönt állt a templom, a Máté 24-ben olvasunk Jézus beszédéről, amikor beszél arról, hogy nagyon büszkék voltak a templomra, nagyon büszkék voltak a vallásukra, nagyon büszkék voltak a törvényre és az ő zsidóságukra, mert akárhogy is nézzük, ugye Isten kiválasztotta őket, hogy bizonyságul legyenek minden népeknek, és hogy Istennek a papjai legyenek, képviseljék a világon Istent, de hát Izrael ennek az elhívásának nem tudott megfelelni. Hogyha megnézzük, Sámuel első könyvében olvassuk, hogy ők olyanok szerettek volna lenni, mint a többi nép, akiknek van királyuk, akiknek van földi vezetőjük, és Isten megadta az ő kívánságaikat, és lett nekik királyuk, ugye az első király az Saul király. No most a zsidókhoz írt levél az azért nagyon fontos, hogy megértsük, hogy nagyon sokan keveregnek még most is hívő keresztények az Ószövetség és az Új Szövetség között. Tehát egyszerűen némelyek nem tudják, hogy rendszerváltás történt Jézus Krisztus halálával és feltámadásával, és azok az ígéretek teljesedtek be, amelyet Isten az Ószövetség népének adott. Tehát az Új Szövetség az nem az Ószövetség folytatása. Tehát félreértés ne essék, hanem egy teljesen új szövetség. És a zsidókhoz írt levél pontosan erről szól. És ma is látjuk azt, hogy keresztények zsidóvá akarnak lenni, vissza akarnak menni a törvényhez. És a zsidóknak pedig, akik keresztények lettek, nem kell, hogy elveszítsék, nem kellett, hogy elveszítsék a zsidó identitásukat. Ma is vannak messiási zsidók, akik test szerint zsidónak születtek, messiási zsidók hisznek a megváltójukba, hisznek az ő profétáiknak, amik az Ószövetségben Isten kijelentette a megváltót, a messiást. És az Ószövetség az egy előkép volt, majd itt fogjuk látni, egy árnyéka volt csak a valóságnak, mert a valóság az maga Krisztus. Jó, tehát nézzük. Szeretném, hogyha kivetítenénk azt a diát, Lőrinc ott van, a felosztását a zsidókhoz írt levélnek. A múltkor elmondtam ugyan, de ha a videóról visszanézitek, akkor láthatjátok, ez egyfajta felosztás, ahogy könnyen el tudunk igazodni, hogy ez egy jobb szövetség, és ez 6 pontban van meghatározva. Ugye múlt alkalommal eljutottunk egy ideig, tehát sokkal jobb küldött, mint az ószövetségi küldött. Ugye itt a prófétákon keresztül volt, hogy angyalokat, az küldöttet is jelent. Jobb apostolunk van, mint volt az ószövetségben. Jobb a papsága az új szövetségnek, mint az ószövetségnek. Eleve jobb a szövetség, ugye az a negyedik pont. Jobb az áldozat, mint az ószövetségi áldozatok. És jobb út Istenhez. Nem a cselekedetek, hanem a hit útja. A zsidókhoz írt levélben nagyon hangsúlyos ad a szó, hogy jobb. Keressétek ezt a szót, hogy jobb. Ha egyszerre jobb, mit jelent az, hogy valami jobb, mint a régi? Azt jelenti, hogy az új, az tartalmazza mindazt a jót, amit tartalmazott a régi. Kivették belőle azt a rosszat, ami nem volt ínyünkre való, és az új, az pedig tartalmazza mindazokat a jókat, sőt, még jobbat is. És innentől kezdve érthetetlen, hogy emberek miért akarnak visszamenni egy olyan szövetségbe, ami nem a pogányokkal kötött szövetség. Az Efézusi Levél második fejezetét elolvassátok, akkor ott láthatják, hogy a pogányok azok Isten nélkül valók voltak, és Izrael szövetségétől távol valók. És akkor írja ott Pál apostol, most pedig a Jézus vére által közel valókká lettetek. És mindez hitáltal tud megtörténni. Az elmúlt évtizedekben nagyon hangsúlyos volt az, hogy nem vagyunk az ószövetségi törvényrendszer alatt. Mi, pogányok, soha nem voltunk. És akkor miért kell erről prédikálni mégis? Mert az ószövetségi emberek, akik mindig nem tudnak különbséget tenni, tehát nem érték el a nagykorúságot, ugye múlt alkalommal volt szó az 5. fejezetben, hogy a nagykorúságot akkor éri el valaki, amikor különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Amikor az érzékei kifejlettek arra, hogy meg tudja különböztetni. A törvény az kinek való? A kiskorúaknak. Ha ugye, egy gyerek példát, hogyha fölhozunk, a gyereknek meg kell mondani, hogy mit csináljál. Mert még nem jutott el értelmileg oda, hogy meg tudja különböztetni azt, hogy ő esetleg árt magának olyan dolgokkal, amiről ő azt gondolja, hogy jó. Tehát őt muszáj törvény alatt tartani. Kisgyerek nem tudja, hogy nem szabad kirohanni a kamion alá. Ő kirohan, neki meg kell mondani, lehet, hogy a szavaidnak nyomatékot kell adni, lehet, hogy szolgálni kell feléje, egy kicsit a popsiára kell, bár ma már ezt nem lehet, mert a modern nevelési eszközök ezt tiltják, de a Biblia azt mondja, hogy a bölcs szülő az fenyíti a gyerekét, és akkor legközelebb meglátja a kamiont, akkor visszagondol a korábbi élményekre, hogy ez nem egészséges a kamion alá szaladni. Jó, tehát most egy szélsőséges példa, de bizony a mi szüleink, amikor még én gyerek voltam, akkor így szolgáltak felénk, és én hálát adok Istennek az ő bölcsességükért, mert és ugyanez a törvény. A törvény az kiskorúságba tartja az embert. A törvény az megmondja, ezt tedd, azt tedd, amazt tedd, ezt ne tedd, azt ne tedd. De mi a helyzet az új szövetségben? Akkor most nem vagyunk semmilyen törvény alatt, vagy hogy van most ez a törvény? De ugyanúgy van törvényünk, csak a törvényünk az nem kőtáblán van, hanem Isten a szívünkbe írta. Úgyhogy kitöltetett Isten szelleme, és Isten szelleme az elvezet bennünket minden igazságra. De föl kell, hogy növekedjünk. És a növekedés, a szellemi növekedés az, amikor az értelmünket, az érzelmünket, a hústestünk kívánságait Isten szelleme alá tudjuk vetni. Ez egy bizonyos idő. Tehát ha valaki újjászületik, valaki hisz Krisztusba, befogadja őt, új teremtésé válik Krisztusban, akkor a szelleme új teremtés. De mi van az elméjével, az értelmével, mi van az érzelmével, mi van a hústest kívánságaival, az nem változott meg. És ez a hitharcunk úgymond egész keresztény életünkben, nem az üdvösségünkért kell megharcolni, mert azt már megkaptuk, azt kegyelemből kaptuk, hitáltal elvettük, de nem azt jelenti, hogy mi már felnőttek vagyunk, és tudunk jó és rossz között különbséget tenni. Ugye látjuk manapság is, amikor beszélünk Isten kegyelméről, akkor befirkálják oda a YouTube alá, meg a videók alá, meg az üzenetek alá, hogy ti nem vagytok igazak, mert nem tartjátok meg a szombatot, és akkor a pokolra juttok. Különben is a nőknek nincs bekötve a feje, az is nagyon nagy bűn. Na aztán, hogy a lányok meg nadrágba énekelnek itt, az meg aztán felháborító. Az borzasztó. Tehát ezek a törvénykező emberek, akik még mindig a törvény alatt vannak, és soha nem tudják élvezni úgymond a szellem szabadságát. Figyelem, a szellem szabadsága az nem a szabatosság. Tehát óriási különbség van a két dolog között. Tehát igenis, hogy Isten igéje sok mindent figyelembe vesz, most már készülök arra, hogy majd a női szolgálatokról prédikáljak, de ugye ott Korintuszban megvolt az oka, hogy a nőknek miért kellett bekötni a fejüket. Az a Bibliában vannak írva szabályok, úgymond vannak példaértékű szabályok, és vannak precedensértékű szabályok. Az ott egy teljesen speciális dolog volt Korintuszban, hogyha... És megvan oka annak, hogy Pál ott akkor a korintusziaknak mérítette az, hogy a nők kössék be a fejüket. Hát azért, mert akkor nem gyűrűt hordtak, ha valaki házas volt, hanem a nőknek be volt kötve a feje. Még hogyha nagyon idősebb emberekkel találkoztok, akkor még mindig ugye azt szokták mondani, na, annak a lánynak bekötötték a fejét. Ugye mit jelent az? Azt jelenti, hogy férhez ment. És ugye Pál apostol azért mondta, hogy ne viselkedj úgy, mint a hajadon, hogyha már egyszer férhez mentél. Tehát ezért kellett bekötni a fejüket. Nem azért, mert hogy akkor elvesztik az üdvösségüket a nők, hogyha nincs bekötve a fejük. Tehát ezek az ostobaságok tudnak előjönni akkor, és ezek a megkötözöttségek, amikor nem helyesen hasogatjuk Istennek az igéjét. Pál is azt mondta Timóteusznak, hogy vigyázz arra, hogy megállj, mint olyan munkás, aki szégyent nem val, aki helyesen hasogatja az Isten igéjét. És ezért nem szabad, hogy kiragadjunk a szöveg környezetéből igeverseket, mert akkor is önálló életre keltjük, és belevisszük a saját gondolatainkat. Tehát ezért jó, ha egy madártávlatból ránéztünk most, hogy miről szól a zsidókhoz írt levél. Tehát amikor ez adatott ez a levél, akkor még a templom állt. Egészen 70-ig, ugye Vespánius már 65-ben elkezdte lerombolni, csak közben visszahívták császárnak, aztán elküldte Tituszt, és 70-ben ugye a fiát, Titus Vespanius, és 70-ben lerombolták a templomot. Gyakorlatilag bekövetkezett mindaz, amit Jézus megjövendölt, aztán később Titus is császár lett, nem sokáig, egy évig, mert talán Vespanianus, Domitianus, az ő testvére talán segített neki meghalni, ő lett a következő császár, úgyhogy tehát végül is a zsidóságnak megszűnt végleg a szenthely, és nem beszélve arról, hogy 130-tól akkor volt a Barkóba féle felkedés, onnantól kezdve még Jeruzsálem közelébe sem értett egy zsidó. Tehát teljesen szétszóradtak, teljesen diaszporába kerültek, és tulajdonképpen meg sem tudták tartani a törvényt, meg sem tudták tartani az előírásokat, sem azokat a rituális előírásokat, és éppen ezért voltak zsinagógák, ahol összejöttek, és ott tanították a törvényt. Na, tehát egy kicsit ennyit a zsidókhoz írt levélből. És a zsidókhoz írt levél az bátorítás volt a zsidóknak, hogy ne menjenek vissza az ószövetségi törvényrendszerhez. Ha már egyszer megvilágosítottak, ha már egyszer felismerték a messiásukat, akkor ne menjenek vissza a törvényhez, és nagy volt a kísértés. Ja, tehát akik, gondoljatok bele, még ez manapság is úgy van, hogyha valaki hívévé válik, és mondjuk egy hagyományos keresztény gyülekezetnek a tagja, és ha mondjuk újjászületik, és egy karizmatikus szellemi ajándékkal bíró közösségbe kezdi gyakorolni a hitét, akkor még mindig rossz szemmel néznek rá. Legalábbis pár évtizeddel ezelőtt még így volt. Volt olyan ismerősöm, akit a család kitagadta a fiát, mert belekeveredett valamilyen szektába. Tehát annyira, ugye a szekta alatt ők azt értették, hogy egy karizmatikus közösségnek lett a tagja, egy élő hitű. És elkülönítették nagyon annak idején, még talán most már egy kicsit nagyobb a világosság, és megértették az emberek, hogy egy Krisztus van, minden templom fölött egy Isten, és az egy Istenhez az egy Krisztus az út. Na, tehát szükségünk van erre a levélre, és gyorsan egy kicsit menjünk bele. Múltkor eljutottunk a papságig. Ennek a levélnek az egyik legfontosabb része, pontosabban a leghangsúlyosabb és a legtöbbet a papságról ír. És mi a csuda közünk van nekünk ehhez, hogy a papságról? Azért, mert hadd olvassam föl a Jelenések könyvének a első rész 6-os ige versét, és tett minket királyokká, papokká az ő Istenének és atyának, néki legyen dicsőség és hatalom mindörökön örökké, ámen. Ugyanezt megtaláljuk az 1 Péter 2.9-ben, azt is megnézzük. 1 Péter 2.9. Ott is le van írva, hogy királyokká és papokká tétettünk. Halleluja. Egy Péter 2.9. Megkeresem, felolvasom, nem idézek fejből, mert az nagyon veszélyes dolog, mindig kifelejtek valamit. Azt mondja, ez fontos megértenünk. Ti pedig választott nemzetség. Nemzetség. Királyi papság. Szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Jó. Tehát itt választott papságról beszél. Tehát mindannyian papokká és királyokká tétettünk. És itt a zsidókhoz írt levélben fogjuk tudni megérteni azt, hogy mi a papságnak a feladata. Mi volt az ószövetségi papnak a feladata, és hogy van ez az új szövetségi papság? Tudjuk azt, hogy Isten az egész Izraelt az ő papjává akarta tenni. De ezt a papságot ők visszautasították, Amikor Mózes fölment a Sinai hegyre, és fölment a kőtáblára, hogy Isten a törvényt adja a zsidó népnek, mire lejött, ugye 40 nap múlva, addigra Áront rávették, hogy öntsenek aranybórjút, és menjenek vissza, keressenek maguknak vezetőt, és menjenek vissza Egyiptomba. Vissza akartak menni a szolgaság helyére, vissza akartak menni a rabságba, vissza akartak menni a világba. Nagyon, hát ez hitehagyásnak mondják, ma is nagyon sok hitehagyó keresztény van, nagyon sok hitehagyó hívő van, akik visszamennek a világba. És ott hagyják az igaz hitet, és a lényeg az, hogy a léviták, ilyenkor nagyon sokan meghaltak ott az aranybórjú miatt, és Isten a lévitákat bízta meg azzal, hogy ők legyenek Isten papjai, ők képviseljék. Ma minden hívő egyben király és pap is. Mit jelent ez pontosan? Az, hogy minden ember, minden személy, minden hívő, minden közben járó nélkül, minden közvetítő nélkül az Úr Jézus nevében oda mehet az Atya elé. És mit csinált a pap? Az ötödik rész egyes igeverse zsidó levél, ezt nézzük meg, mert minden főpap, itt a főpapról beszél, tehát a papoknak is ez volt a szolgálatuk, minden főpap emberek közül választatván emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat mutassanak be a bűnökért. Tehát a főpapnak ez volt a feladata, és minden évben egyszer ezt törvény írja elő, Jom Kippur napján, az engesztelés napján, a főpap mehetett be csak egyedül, Isten jelenlétébe, a szentek szentjébe, és bakok, bikák és tulkok vérével áldoztak a népért. És itt múltkor egy kicsit elsiettük itt a dolgot, vagy pontosabban ugye nem volt annyi idő, hogy bővebben kifejtsük, de egy kicsit beszélni kell, kétfajta papságról beszél itt a zsidókhoz írt levél 5. része. Az első papság az Ároni papság. Tehát a Mózes hívta el az Úr, de hát Mózes 80 évesen Midian földjén ugye megnősül, végre megszabadult Egyiptomból, elment Midian földjét, elvette, tehát feleséget vett magának, gyerekei lettek, és jól elvolt ott Midian földjén, és egyszer csak Isten elhívja őt, hogy 80 éves lehetett talán, vagy nem tudom pontosan mennyi, de a környékén lehetett, és azt mondja, hogy menj el, és kérd ki a fáraótól az én népemet. Hát ezért ez egy nagyon jó kis elhívás, és azt mondta, hogy én beszélni se tudok, én dadogni se tudok, én semmit nem tudok, na nem baj, akkor kapsz melléd, ott van Áron, majd ő megy veled. Tehát Áront választotta ki Isten, hogy ő általuk Isten szabadulást szerezzen a népnek. Ez egy fizikai szabadulás volt, hogy az egyiptomi fogságból Mózes vezetésével ugye, kiszabadultak. És Mózesnek Isten rendelkezést adott, hogy csinálja meg a földi szentek szentjét, a mennyeinek a másolatát. És hogy ott mutassanak be áldozatokat Istennek, és Isten köztük fog lakozni a szent sátorban. És amikor elkészült a szent sátor, akkor Isten jelenléte betöltötte a sátrat, de a nép az nem mehetett közel Isten, nem mehetett be Isten jelenlétébe. Az csak azt tehette meg, akit Isten erre elhívott, és egy ilyen személy volt, aki oda bemehetett, tehát Mózesen kívül, Áron, és ő volt az ószövetségi főpap. Tehát az ószövetség népe ezt nem nagyon jó szemmel nézte, hogyha megnézzük Áronnak a személyét, akkor bizony belázadtak az izraeliták, és Kóré, Dátán és Abirám volt az, akik föllázadtak Mózes ellen, hogy mit képzelnek ők, hogy ők fülibb helyezik magukat a népnek, és ők uralkodni akarnak rajta, ők is vezetők voltak, főemberek voltak. És bizony belázadtak, és nagyon sokba került az nekik, 14 ezeren haltak meg, élve nyelte el a földőket. Úgyhogy Isten nem játszadozott velük, az Ószövetség az nem az új szövetség. Ott nem mehetett egy egyszerű földi halandó Istennek a jelenlétébe. Sőt, amikor Mózes fölment a hegyre, Isten még azt is megtiltotta, hogy valaki a hegynek a lábához menjen. Tehát ezt kell megérteni, hogy Isten közelségében nem mehetett az egyszerű hívő ember. És mi ma bemehetünk Isten jelenlétébe, közösségünk lehet Istennel. Ezt a két szövetséget nem lehet összehasonlítani. És ez az ígéret adatott Ábrahámnak, aki hitáltal vette mindezt birtokba, de maradjunk még csak mindig egy kicsit Áronnál. Áron lett a főpap, és az ároni rendből kerülhetett ki csak a főpap. Nádáb és ugye Abihu Áronnak a gyermekei voltak, és meghaltak Isten jelenlétébe, mert idegen tűzzel mentek oda. És a másik két fia vette át aztán később a Eleázár és Itamár, ők lettek később főpapok, és az elkövetkezendő időkben a főpap az csak az úgynevezett kohenita, az ároni rendből jöhetett elő. Na most egyszer csak megjelenik Jézus. És hogy lehet ő főpap? Hiszen honnan jön Jézus? Ő Dávid házából jön. Ő nem a lévi nemzetségből jön elő, tehát még csak ugye pap sem lehetne. És itt van egy előkép, amiről beszél a zsidó levél 5. része, az pedig a Melkizédek papsága. És nézzük meg a 3. részt, még egyszer menjünk végig, ezt a múlt héten is néztük, de azért ezt nézzük meg. Hogyha ezt megértjük, akkor megértjük a papságnak a szerepét, megértjük az ószövetségi papságnak a szerepét, és különbséget tudunk tenni az újszövetségi papság között. Az újszövetségben nincs elkülönítve, nincs egy úgynevezett klerikus réteg, nincs meghatározva, meg egy laikus réteg, hanem ilyen szempontból, mert mindannyian egyformán papok és királyok vagyunk Isten előtt. Tehát, és ez, na, a hármas nézzük meg, az 5-3. Tehát ezért köteles minden népért, azonképpen önmagáért is áldozatot bemutatni a bűnökért. Mi volt az Ószövetségben a probléma? A bűnprobléma volt. Új szövetségben van bűnprobléma? Nincs, mert Jézus vére minden bűnt eltörölt. Nem elfedezett, hanem eltörölt. De mi volt azzal a földi főpappal? Az volt a baja, hogy emberből volt. És mivel, hogy ember volt, nem újjászületett ember, és bűnkövetett el ugyanúgy. Na de most, ha egy bűnös ember bemegy Isten jelenlétébe, akkor az ott meghal. És éppen ezért a papnak, a földi főpapnak állandóan tisztogatnia kellett magát. Különféle, ha megnézitek a Mózes 3. könyvét, ott le vannak írva, hogy mit kellett tenni a főpapnak azért, hogy egyáltalán bemehessen Isten jelenlétébe. Most mi volt ebben a rizikó? Ha nem sikerült az engesztelő áldozat a népért, akkor a nép abban az évben átok alatt volt. Nem volt védelmük. És bűnterhelte őket. A Isten pedig igazságos Isten, a bűnnek a büntetését ki kellett, hogy töltse. Kire? A népre. És ez az óriási dolog az új szövetségben, hogy a mi bűneink büntetését pedig Jézus vette magára. Tehát egy nagy rizikó volt minden évben, hogy sikerül az áldozat, nem sikerül. Most mi van a pappal? Túléli, hogyha ment értünk áldozatot bemutatni? Isten elfogadta azt az áldozatot, vagy nem fogadta el, vagy zsinoron holtan húzták ki a főpapot, mert volt ilyen. Azért ez egy eléggé necces dolog, és ehhez akarnak visszamenni ma hívők, az ószövetségi törvényrendszerhez. Tehát ez egy ostobaság. És a zsidókhoz írt levelet, hogyha elolvassuk, és így pontosan a két szövetség összehasonlításáról van szó, hogy miben más ez. Tehát magáért kellett bemutatni. Senki sem veheti magának-e tisztességet, csak az, akit Isten hív el, miként Áront is. Voltak ott is önjelölt főpapok, szolgálhattak, tehát Dátán, Kóré, Dátán, Abirám. Ők főemberek voltak, szolgálhattak, de ők a papságot is akarták, ők mindent akartak. Élve nyelte el őket a föld. És azt mondja, hogy Isten nevezte ki őt főpapnak. A lázadók így jártak akkortájt. Ma olcsóban megúszszák egy kicsit, de ma sem lehet a lázadást megúszni, mert ugye mindennek következménye van. Nyilván nem Isten büntetése, hanem mikor valaki kivonja magát az Isten védelmi gyűrűjéből, nem a Szent Szellemnek engedelmeskedik, úgymond nem a Szent Szellemet követi, hanem egyéni ambíciói vannak. Ez ma ugyanúgy jelen van a keresztény gyülekezetekben is. Az összes szakadás emiatt van a gyülekezetben. Ugye akkor is volt szakadás, vagy teológiai okok, vagy pedig becsvágyás miatt, mert valaki hatalmas akar lenni. Ha valaki hatalmas akar lenni, Jézus elmondta, mindenki lehet hatalmas, az legyen mindenki szolgája. És ez az új szövetségi előre menetelnek a módja és az útja. Na most nézzük meg Krisztust, hogy Krisztussal mi történt. Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem aki így szólt hozzá, én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miképpen másot is mondja, te örökké való főpap vagy, Melkizédek rendje szerint. Na most ki ez a Melkizédek, vagy mi ez a Melkizédek rendje szerint? Itt vissza kell mennünk Ábrahámhoz. Ugye Ábrahámot Isten megáldotta, Ábrahám az ígéreteknek az örököse. És a Galata levél harmadik részében nagyon szépen, gyönyörűen le van írva, hogy azok az Istennek a fiai, akik az Ábrahám hitéből valók. Igaz? Tehát mi az Ábrahám hitéből vagyunk, hitáltal nyerjük el a megigazulást, hogyha a Galata levél harmadik részére odamész, egyenesen bolondoknak nevezi a galáciaiakat, mert vissza akarnak menni a törvényhez. Nem nagyon udvarias az írás velük, hanem egyszerűen elmondja, hogy elmentek otthonról, amikor vissza akartok menni oda, ahonnan Isten kihozott benneteket. Vissza akartok menni Egyiptomba, mint a zsidók, ahogy vissza akartak menni. Mi volt a vége? 40 évek keveregtek a pusztába. 2 hét alatt bemehettek volna. Mert annyi volt, de akkora volt a hitetlenség bennük, annyira lázadó szívük volt. A legkisebb nehézségre föllázadtak Isten előtt. Hogyha Isten ellen, meg Mózes ellen, de egyforma mindegy, mert aki Mózes ellen lázadt, vagy Áron ellen, Isten ellen lázadt. Hiszen ő hívta el őket. És pontosan erről ezt hasonlítja össze. Ugye Melkizédek, ugye Sálom királya, békesség királya, majd itt le is írja róla a 7. fejezet. Amikor Ábrahám és Lót elváltak, és Lót bajba került, ő elment Szodoma Gomora fele, mert arra szép volt a fű, meg dús volt a levegő, csak minél nagyobb a gazdagság, ugye ha megnézzük, akkor annál nagyobb az istentelenség is, annál nagyobb a hitehagyás, és bajba került, mert Kéder Lámerok, nem tudom pontosan ejteni a nevét, most nem akarom megnézni, tehát egyik király megtámadta Szodomát, Gomorát, legyőzte őket, és elvitték Lótot is. Na most mit csinált Ábrahám? Mert Ábrahám egy áldott ember, 300 akárhány válogatott vitézzel utána ment és leverte az 5 királyt. Nem szerettem volna szembe kerülni nagyon Ábrahámmal, úgyhogy visszahozta Lótot és egy csomó zsákmányt hozott. És mondta, mikor jött vissza győztesen, akkor kiment Gomora király elé, és azt mondta, hogy hát add vissza nekünk csak a nőket, az asszonyokat, a gyerekeket, meg mit a többit, minden zsákmányt tarts meg magadnak. És nézd meg Ábrahámnak a hitét. Azt mondta, nem kell nekem, legyen a tiéd, minden a katonáimat fizest ki, és akkor jött ez a Melkizédek, aki pap volt, nem tudjuk honnan, való volt, és megáldotta Ábrahámot. Megáldotta Ábrahámot, ő pedig tizedet adott neki mindenből. Itt szerepel először a Bibliába a tized. Nem volt törvény, nem volt törvényi előírás, hanem tizedet adott. És itt ezt taglalja a zsidó levél, hogy akinek a tizedet adják, annak nagyobbnak kell lenni, mint aki a tizedet adja. És ez a Melkizédek elfogadta a tizedet. És ő a Szálem királya, békesség királya. És ehhez hasonlítja, a zsidók ezt értik. Talán pogányok egy kicsit ugye nehezebben, az akkori zsidók is értették ezt, mert a törvényben a leviták szedik a tizedet. Ott kötelező volt a tized, ott nem volt is. Mi a tized gyakorlatilag? Ezzel kapcsolatban is nagy félreértés van. Ez nem valami adó, meg nem valami, nem is tudom, hogy miknek nevezik az emberek. A tized az nem más, mint az imádásnak a része. Isten imádatának a része. Tehát Ábrahám pontosan tudta azt, hogy az ő győzelmét nem az ő hatalmas nagyságának köszönheti, hanem Isten nagyságának, mert Isten volt vele. És ő tudta azt, hogy ez a győzelem, meg mindaz a gazdag zsákmány, amit hozott, ez Istentől való. És mi történt ezek után, ezt az 1 Mózes 14-ben egyébként elolvashatjátok. Mi történt ezután? Ezután jött Ábrahámnak az ígéret. És megkérdezte Isten, hogy akkor most mit akarsz, hogy tegyek veled? Mit adjak neked? Azt mondja, Ábrahám, megvan nekem mindenem. De az Eliézer, a szolga, az lesz az én örökösöm. Mondta Isten, nem. Lesz neked fiad, lesz neked Sárától fiad, és az Ábrahámnak, a hitének köszönhetően igazzá lett Isten előtt. Még mielőtt föláldozta volna Izsákot. És igazzá vált Isten előtt. Ábrahám feláldozta volna a Hágár gyerekét is, Izmailt is, ugye ott fohászkodik is Ábrahám, hogy Izsákot kell, uram, biztos őt kéred? Jaj, vaj, ha csak élne előtted Izsák is, hát őt talán úgy jobban, de nem. Ő az ígéret örökösét kérte. És Ábrahámnak a hite az, ami neki igazságul tulajdonítaték. És mi az Ábrahám hitének vagyunk az örökösei. A törvény az később adatott. Sokkal-sokkal később adatott. Tehát, hogy megértsük a papságnak a lényegét. Tehát a Jézus, ugye a Melkizédek rendje szerinti pap. Ezért a farizeusok piszkálták. Azt se tudjuk honnan való. Azt se tudjuk melyik törzsből való. Azt se tudjuk, hát onnan nem jön proféta. Tehát semmiképpen nem akarták elfogadni megváltójuknak az urat, tehát akik ellene voltak. Na, nézzük itt a hetes részt még, egy kicsit nézzük meg, mert a Melkizédek a Szálem királya, a fenséges Isten papja, aki a királyok leveléséből visszatérő Ábrahám elé ment, és őt megáldotta. Itt van 1 Mózes 14-ben olvasjuk. Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből, akinek neve először azt jelenti igazság királya, aztán pedig Szálem, azaz békesség királya is. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten fiához, pap marad mindörökké. És itt van a másik összehasonlítás a papsággal kapcsolatban. Tehát a földi főpap az ideig való főpap. Az áldozatokat évente kellett bemutatni, tehát egy főpap az nem maradt örökké főpap. Az áldozatokat örökké kellett ismételni. Minden évben áldozat, áldozat, áldozat. Cserélődtek a főpapok folyamatosan. Mi a helyzet az új szövetségben? Nincs főpapcsere. Mert tökéletes az áldozat is, az nem a bakok és a bikák vére, hanem Jézus önmagát áldozta föl, tiszta, szeplőtelen, büntelen vér volt a váltságértünk, ahogy Péter is írja az első levelében. A bakoknak, a bikáknak a vére az nem képes eltörölni az embereknek a bűnét. Az ószövetségi áldozat az befedezés volt. Tehát nem bűnök eltörlése, hanem befedezés. Azt jelenti, hogy a szemetet besöpörték a szőnyeg alá. Tehát a bűn probléma nem volt megoldva, hanem felmentést kaptak a bűn büntetése alól arra az egy évre. És természetesen, hogyha az egyszerű földi halandó Isten áldásait akarta elnyerni, akkor bizony nem tudta kikerülni a papságot, mert közbe kellett, hogy járjon. 10 leprás történetére mindenki emlékszik. Ugye megtisztult a 10 leprás, mit mondott nekik Jézus? Menjetek föl Jeruzsálembe, mutassátok meg magatokat a papnak, a főpapnak, majd ha ő tisztának mond téged, akkor tiszta vagy. Addig nem vagy tiszta. És a főpapnak kellett jóvá hagyni azt, hogy a leprás megtisztult. A főpap járt közben az emberekért. Ha az emberek bűnt követtek el, a bűnökért való áldozatot, hogyha van kedvetek elolvasni, a harmadik Mózes könyvében, én mikor először olvastam a Bibliámat, én nagyon gyorsan átlapoztam ezeket a részeket, annyi törvény volt ott, meg annyi minden, csuda érti ezt, hogy mindenért áldozatot kellett bemutatni. És mindezt a főpap végezte. A levitáknak ez volt a dolga, hogy a sátor körül szolgáltak, és mutatták be az áldozatokat, az ételáldozatokat, az italáldozatokat és ajándékokat vittek Isten elé. Tehát gyakorlatilag ez a rész, ez a papságról szóló rész a 4.14-től egészen a 7.28-ig szól. Tehát Jézus az üdvösség szerzője. Az ószövetségi főpap nem tudott üdvösséget szerezni a népnek. Ő nem tudta őket megváltani, Jézus pedig ugye üdvösséget szerzett. És Jézus, aki bement nem a földi szentek szentjébe, hanem a mennyei szentek szentjébe az ő tulajdon vére által. És ez az engesztelés, ez egy örök engesztelő áldozat. Ez lesz a következő rész, amit mindjárt meg fogunk nézni, az pedig a jobb szövetségről szól. A 8. fejezet első részétől megnézünk egy-két igehelyet. Lényege pedig annak, amiket mondunk, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei fennség királyi székének a jobbjára ült. Egyetlen földi főpap sem kerülhetett erre a helyre. Mind a szentélynek és amaz igaz sátornak szolgája, amely az Úr és nem ember épít. Azt kell meglátni, hogy ami a törvényben volt, az mindaz csak árnyék, és ezt majd a 10. résznél meg fogjuk nézni, de most is oda lapozhatunk, hogy így olvassuk már az előző részeket is. Mivel a törvényben csak az árnyéka van az eljövendő javaknak, nem a valóság igazi képe, azért azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőként rendszeresen bemutatnak, soha nem tudják tökéletességre juttatni az odajárulót. Ha valaki bármilyen törvényeket megtart, megtartja a szombatot, megtartja a nem tudom milyen ószövetségi törvények vannak még, van bőséggel, attól ő nem lesz tökéletes. Attól ő nem lesz igaz Isten szemében. Ezért cselekedetek által lehetséges, lehetetlenség üdvösséget elérni. Mert ma, ha kivesznek a törvényből néhány részt, amit megtartanak egyesek, ez nem teszi őket igazzá Isten előtt. Ha a zsidókat nem tette az igazzá, hogy igyekeztek az egész törvényt megtartani, akkor miért kísérleteznek olyan dologgal, hogy majd egy-egy törvényt, amit ők úgy gondolnak, hogy meg kell tartani, az igazzá teszi őket Isten előtt. Nem kell, hogy igazzá tedd magad Isten előtt, mert te már igaz vagy. És ezt a Jézus vére végezte el, az ő áldozata, úgy, ahogy ők akkor nem tudták magukat kihúzni a csávából, szükség volt a főpapra, szükség volt Isten kegyelmére, hogy áldásokba tudjanak járni, mi pedig Isten kegyelmében járhatunk, mert mi nem Isten szolgái vagyunk, hanem Isten fiaiként szolgáljuk Istent. Nem törvényből, nem kényszerből, nem kötelességből, nem szövetségből, hanem miért? A szívünk szeretetéből. Hálából, hogy Isten lenyúlt értünk, és egy olyan helyre vitt bennünket, ahol az ószövetségi nép soha nem tudott lenni, mert nem voltak megváltva. És sokszor az emberek a cselekedetekből mérik le azt, hogy most igazak Isten előtt, vagy nem igazak Isten előtt. Meg kell érteni, hogy igenis a cselekedetek számítanak, de a cselekedet az gyümölcs. Az a meg nem újított elmének a gyümölcse, azok a rossz cselekedetek, vagy a hústest kívánságainak a megcselekedése, de ha ebből nézzük meg, hogy mi igazak vagyunk Isten előtt, vagy nem, akkor teljesen eltévedünk. Mert legyen az bármilyen szuper keresztény, legyen az bármilyen szuper szellemi keresztény, amit gondol magáról, ugyanúgy bűnt követel, mint bárki más. Céltévesztés követel. De Jézus vére örökre eltörölte a bűnöket. Egy teljesen másfajta szövetségben vagyunk. Nem kell már a bűnödért áldozatot bemutatni. hanem meg kell, hogy térjél, és egy felnőtt ember rájön arra, mint amire gyerek nem tud rájönni, ha a kamion alá szalad a gyerek, akkor magának okoz kárt, akkor megsérül, belehal, bármi történik. Ugyanez a helyzet, hogy egy felnőtt hívő fölismeri, hogyha ő nem az Isten szerint, vagy a szíve szerint, a szellem vezetése szerint teszi a dolgokat, akkor egy valakinek árt, saját magának. És a felnőtt ember ezt megérti, mert ha rámegy az ellenség területére, akkor az ellenség kárt fog okozni neki. És ez a lényege, hogy a törvény az csak árnyék volt. Na most minek van árnyéka? Szokták mondani a kapus, amikor gólt kap, hogy árnyékra vetődött, nem a labdára. Na ugyanezt történik azokkal a keresztényekkel, akik még mindig az árnyékra vetődtek. Ha van árnyék, akkor ott kell, hogy legyen valami igazi is. Az igazi valóság az pedig nem más, mint maga a Krisztus. Ez volt megírva, az ószövetségi proféták végig erről profétáltak, hogy igen, Isten ki fogja hozni őket abból a szövetségből, és egy új szövetséget, de majd mindjárt rátérünk a szövetség részre is. Tehát itt most a jobb áldozatról beszélünk, ugye? Tehát beszéltünk a jobb papról és a jobb áldozatról. Azt mondja, azok az áldozatokkal, amely esztendőként rendszeresen bemutatnak, soha nem tudják tökéletesre juttatni az odajárulókat. Tehát hiába kísérletezünk ilyen dolgokkal. Tehát amit teszünk Istennek, az mind a szívünkből, a szívünk szeretetéből, az új ember természetéből fakadó dicséret, imádat Isten fele. És nem pedig betanult vagy megparancsolt cselekedetek. Óriási a különbség. Azt mondja, hogy különben megszűnt volna az áldozás. Na most menjünk még mindig vissza a főpaphoz, hogy, illetve pontosabban a szövetséghez, hogy van a szövetség és hogy van a papnak a szerepe. Összefolynak ezek gyakorlatilag, itt elég nehéz szétválogatni, de mind itt van. Nézzük a 8-as verset. Azt mondja, a lényege pedig azoknak, amiket mondunk, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei fennség királyi jobbjára ült, mint a szentélynek, amaz igazsátornak szolgálja, melyet az Úr és nem ember épített. Mert minden főpap, és itt a lényeg, ajándékok és áldozatok bemutatására rendeltetik, ezért szükséges, hogy néki is legyen valamije, amit áldozatul odavisz. Tehát, ha földön volna még csak pap sem volna, lévén itt olyan papok, akik törvény szerint áldoznak ajándékokkal. Ugye Jézus nem így ment be a Szentek Szentjére. Akik a mennyei dolgoknak, képmásának és árnyékának szolgálnak, mint Isten mondotta Mózesnek, amikor be akarta végezni a sátort. Meglásd, úgy mond, hogy mindent azon minta szerint készíts, amelyet a hegyen mutatok néked. Most azonban, és itt szembeállítja a két fajta sátor. Annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Ez a mai tanítás címe. Jobb ígéretek. Sokkal jobb ígéretek alapján. És az ígéretek kiknek adattak? Hát az Ószövetség népének adattak. Mert ha az első kifogástalan lett volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak. Az első az egy átmeneti szövetség volt. Mert dorgálván őket így szól, ime napok jönnek, ezt mondja az Úr, Izrael házával és Judának házával új szövetséget kötök. Tehát nem a réginek a folytatása lesz, hanem egy új szövetség. Teljesen más alapokon nyugszik. Ott már nem a törvény lesz, mert a törvény az emberek szívébe lesz, de hát hadd szóljon az ige, inkább sokkal szebben elmondja, mint én. Nem azon szövetség szerint, melyet az ő atyáikkal kötöttem a ma napon. Tehát világosan mondja az írás, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem őket Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, ezt mondja az Úr. Miért kaptak büntetést a zsidó nép, az ószövetségi nép? Egyetlen ok miatt. Megszegte a szövetséget. Isten pedig hűszövetséges. És Isten pedig tartja a szövetséget. Ugye több szövetségről olvasunk. Az első szövetség az Ádámmal történt. Szövetség miről szólt? Eszel a jó és gonosz tudás fájáról, meghalsz. Evett, meghalt. Tehát ilyen nagyon, nagyon egyszerű. Utána jött egy másik szövetség Noéval, ott is volt három fia, Sémhám, Jáfet, ott is volt egy szövetség, és ugyanúgy megáldotta, ahogy megáldotta Ádámot, ugyanúgy megáldotta Noét is. Noé áldása. Aztán később jött egy másik szövetség, az Ábrahám szövetség. Ugyanaz az áldás, ami Ádámé, ugyanaz, ami Noéé, de ahhoz az ábrahámi áldáshoz ott már társultak ígéretek is, hogy te benned fognak megáldatni a föld minden nemzetségei. Tehát a fizikai mag és a szellemi mag. És ezért fontos az, hogy tehát a Galata levél az gyönyörűségesen leírja, hogy ezért azok az örökösök, akik nem test szerint valók, hanem az Ábrahám hitéből valók. A hitáltali megigazulásnak ez a lényege, ez a három levél, tehát a Galata, Róma, zsidó levél. Ha nincs valakinek üsbizonyossága, ha még mindig vonzódik a törvény fele, olvassa, mert itt van gyakorlatilag, itt vannak, ezekben a levelekben vannak a legfőbb kijelentések erről, hogy miért nem az Ószövetség, hogy miért nem menjünk vissza. Mert aki törvény alatt van, átok alatt van, mondja a Galata levél, mert nem tudja betartani a törvényt. Jakab apostol azt mondja, ha egyet megsértesz a törvény közül, akkor mind az egészbe vétkes vagy. Tehát ha valaki hazudik, akkor a törvény szerint gyilkos is. Hogy lehet így megállni a törvény szerint Isten előtt? Sehogy, nem tudunk megállni. Jézus Krisztusban tudunk csak megállni. Tehát a mi tulajdon igazságunkkal nem tudunk odaállni Isten elé. Nem tudok dicsekedni az én cselekedetemmel, hogy mennyi jót tettem. Mert ha egyet vétettem, akkor az egész törvény megsértésében bűnös vagyok. Isten pedig ugye hűszövetséges, és ahogy betartotta a szövetséget, mindig most is betartja. És ez új szövetség, ez az Ábrahámnak tett ígéretekre épül majd, hogyha el fog jönni a mag. És az a mag nem más, mint maga Krisztus. Jó, tehát kiválóbb szövetség. Azt mondja a 8-8, mert dolgárván őket így szól. Íme napok jönnek, azt mondja az Úr, Izrael házával és Judának házával új szövetséget kötök, nem azon szövetség szerint, mert az ő atyáikkal kötöttem a ma napon, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem őket Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg az én szövetségemben, ezért én sem gondoltam velük. Mert ez az a szövetség, amelyet kötök az Izrael házával a ma napok múltán, ezt mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom be azokat, és leszek nékük Istenük, és ők lesznek népek, nékem, népem. Hol van ez leírva? A Jeremiás 31. részében. Talán az az első Ezékielben is találunk a szövetségre való utalásokat, de a Jeremiás 31-31 az, ahol konkrétan kijelenti a zsidó népnek azt, hogy egy új szövetséget fog velük kötni. Jeremiás a babiloni fogság előtt volt király, még gyorsan akar, igen, Jósiás király idejében, a babiloni fogság idején volt Jeremiás próféta. Az egyik legsikertelenebb próféta. Még sikertelenebb volt Noétól is. Az legalább 8 embert be tudott vinni a bárkába. De Jeremiás prédikálására egyetlen egy ember nem tért meg. Talán a szolgája az némileg hallgatott rá, de az is necces, nem lehet tudni. Tehát, és végig Isten akaratában volt. Tehát soha ne az eredményeidről ítéld meg a szolgálatodat. Mert ha Jeremiás az ő szolgálatát az eredményeiről nézné meg, akkor egy totál csőd az egész. De mégis Istennek az embere, mégis csak azt mondta, amit Isten mondott. Ugye, tehát ez csak egész gyötrelem volt az egész élete, és nem csoda, hogy már panaszkodott Istennek, hogy rászedtél, Uram, rászedtél engem, majd Jeremiásban van olyan rész. Nem akarok többet proféta lenni, tehát mindenféle baj érte, és a végén még Egyiptomba is elhurcolták, mert Gedalja helytartót megölték, és ezért féltek a babiloni király bosszújától, és elcipelték Egyiptomba, és ott halt meg. De az összes proféciája beteljesedett. Volt olyan proféciája, ami 20 évre rá teljesedett be. Ugye mit profétált? Azt, hogy igen, menjetek el, ne harcoljatok a Nabukodonozor ellen, a babiloniak ellen, mert ez Istennek az ítélete. Menjetek, plántáljatok ott szőlőt, ott lesztek egy darabig, és Isten vissza fog hozni benneteket. És mivel gyanúsították meg Jeremiást? Az, hogy a babiloniaknak a kémje, meg a pribékje. Kutba dobták, mindent csináltak vele. És Hanániásnak, a hamis prófétának hitték el a beszédét. És vitte a vasigát, mondta, hogy igen, hogy igába ugye teszik a népet, és igen, menjenek el, ne álljanak ellen. És minden úgy történt, ahogy a Jeremiás mondta. De 20 évig nem történt semmi. Tehát érdekes. De itt a szövetséggel kapcsolatban ugyanez a helyzet. Hogy Isten Jeremiáson keresztül kijelentette, hogy új, és ez a szövetség az bekövetkezett. Tehát a zsidó népnek ezt pontosan tudni kell. És ezért írta, azért adta a Szent Szellem ezt a levelet, hogy igenis bátorítsa a zsidó népet, hogy ne menjen vissza. Nagy a nyomás rajtuk. Már hogy 70 környékén már eléggé szorongattatva voltak a zsidók. A keresztények duplán, mert egyrészt a zsidók is üldözték őket, akik ahonnan kiszakadtak, meg üldözte őket a Róma is, mert bizony lázadtak. Főleg egy nagyon lázadó, úgymond zsidó szekta volt, a zeloták. Esszénusok, azok egy kicsit békésebbek voltak, de a zeloták azok harcosak voltak. Miért? Mert úgy gondolták, hogy fegyverre fogják majd kivívni az ő szabadságukat. Ez a Barkóba, ez is egy hamis messiás volt, akik követtek a zsidók. És úgy gondolták, hogy majd ők fegyverrel legyőzik a rómaiakat, és egy földi királyságot építenek, és ebben a királyságban Isten lesz az oldalukon, és ők fognak uralkodni az egész világon. Ez volt az ő tervük. Közben Isten egy mennyei királyságot, egy másfajta királyságot állított fel. És ez a királyság, ez nem az a királyság, amire ők gondoltak. Majd az a királyság is, a dávidi királyság is el fog jönni, meg a jubileumnak az ideje, amikor Jézus 1000 éves uralma lesz, és ő fog uralkodni, és hálát adunk ezért Istennek. Na, tehát itt a szövetség része, még van 10 perc, jó, és sokkal jobb az áldozat. Ugye mi volt a papnak a dolga, tehát ezt megbeszéltük, hogy áldozatokat mutasson be. De mi volt az áldozat? Az áldozat azok a bakok, bikáknak a vére volt. A 10:2 azt mondja, különben megszűnt volna az áldozás, hiszen ha egyszer megtisztultak volna az áldozók, többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna. De azok az áldozatok évről évre a bűnre emlékeztettek. Tehát soha nem tudtak az áldozat ószövetségi áldozatoktól megtisztulni. Mert lehetetlen, hogy a bikák és a bakok vére eltörölje a bűnöket. Azért a világba bejövetelekor így szól, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Ézsaiásban olvassuk. Nem tűröm a bűnt és az áldozatot, vitték az áldozatot, hogyha olvassuk Hósaiásnál is, ott is, Joelnél is olvassuk, hogy vitték a csonkabonkákat áldozni Istennek. Mondta, az vidd a te főnökeidnek, vagy a világi vezetőidnek, hát ha örül, Isten tökéletes áldozatot fogadott el. Amikor vitték az áldozatot a bűnért, ott sem azt kellett megnézni, hogy a fickó, aki hozza az áldozatot, az most tökéletes vagy nem. Mit kellett megvizsgálni a papnak? Az áldozatot. Hogy az áldozat legyen tökéletes. És az a tökéletes, az nem lehetett hibás. Azt a legjobbat kellett adni Istennek. A lehető legjobbat. Dicsőség legyenek, és őt vizsgálták meg. És nem azt, hogy az illető, akit hozta, meg se kérdezték, hogy mi a helyzet vele. Az áldozat legyen tökéletes. És nekünk egy tökéletes áldozatunk van, tehát egy sokkal jobb áldozatunk van. És ilyenkor azt mondja, hogy ekkor mondta, íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Tehát itt a szövetség. Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer és mindenkorra. ezt nagyon kihangsúlyoznám, ezt az ige helyet. A Jézus testének a megáldozása által. Tehát, amikor Jézushoz megy valaki, Isten nem azt nézi, hogy az illető az tökéletes, milyen bűnt követett el, mit csinált korábban, hanem mire tekint? Az áldozatra. És az áldozat, Jézus Krisztus, tökéletes áldozat. Minden emberért. Tehát, hogyha most párhuzamot vonunk az Új és az Új Szövetség között, akkor ugyanez a történet velünk is, hogy a mi áldozatunk az nem tökéletlen, nem a bakok meg a bikáknak a vére, meg egy évig elegendő a bűnök, hanem Jézus nem befedezte a bűnt, mint az áldozati állatoknak a vére, hanem eltörölte. Tehát nincs bűn probléma. Bűnös probléma van, aki még nem fogadta el ezt az engesztelő áldozatot, amelyet Isten az egyszülött fia által mutatott be minden bűnért, és ugye meddig szól ez az áldozat? Nem az első bűnödig, nem addig, amíg újabb céltévesztést követsz el, hanem itt írja az írás, és ezt megint csak szeretném még egyszer elolvasni, a 10-10-et, amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorja a Jézus testének a megáldozása által. Tehát ő önmagát áldozta meg. A legtökéletesebb áldozat. Megvizsgálták a főpapok az áldozatot? Hogyha megnézitek a farizeusok vizsgálódását, semmilyen hibát nem találtak Jézusban. Semmilyen hibát. Akárhol próbálták kikezdeni, akármilyen oldalról, meg kellett, hogy állapítsák, hát ez az áldozat tökéletes. Na nem baj, azért öljük meg. Tehát ez volt, mert ők elhatározták, hogy meg akarják ölni. És Jézusnak meg kellett halni. Az antiszemitizmus, tudjátok, honnan van? Onnan, hogy a zsidók megölték Jézust. Ő azért jött. Azért jött, hogy a tökéletes áldozattul adja magát minden ember bűneiért. Ha Jézus meg nem hal, akkor nincs új szövetség, akkor nincs örök engesztelő áldozat az emberekért, nincs üdvösség. Micsoda tudatlanság, ezért kell elolvasni ezeket a leveleket, azért adattak a hívőknek. Hosszú év századokig az emberek meg voltak fosztva a világosságtól, mert Isten igéje a világosság. Bibliájuk sem volt embereknek. Sokan ugye nem is tudtak olvasni. Ugye a nyomtatás az 1500-as évektől lett, amikor Bibliát adtak az emberek kezébe, a humanizmus és a reneszánsz ideje alatt kezdték el könyvet nyomtatni, ugye Gutenbergről gondolom mindenki hallott már, ugye könyvnyomtatásnak, és úgy terjedt el az ige. Megölték azokat az embereket, akik Bibliát olvastak. Nem nagyon szeretnék filmeket ajánlani nektek, de van a Luther film, nézzétek meg. Amikor Luther arról beszélget, ugye Luther, ő egy katolikus pap volt, és nem olvasta életébe a Bibliát. Voltak olyan sötét korszakai a kereszténységnek, amikor tiltva volt, hogy az emberek Isten igéjét olvassák. El voltak tiltva a világosságtól, mert Isten igéje az a világosság. És még emberek mindig a hagyományokba, a törvényekbe, meg olyan dolgokba hisznek, amit Isten igéje nem támogat. A hagyományokba. Hagyományok, az semmi baj nincs a hagyományokkal. Lehetnek jó hagyományok, lehetnek rossz hagyományok. De a mi hitünk biztos alapja és szilárd horgonya az Istennek az igéje. És erről hálát adunk Istennek emberekért, akiknek volt bátorságuk. Nagyon sokan haltak mártírhalált a hitünkért, hogy mi ebben a világosságban járhassunk. Ugye, tehát a reformációnak is a jelszava az volt, hogy a sola scriptura. Egyedül csak az írás. Ja? És akkor csak hit, csak a kegyelem, és a solus Christus, csak egyedül a Krisztus. Ez volt a reformációnak a jelszava. Igen, azt hiszem, szól a Fidesz, szól a Grácia, valahogy itt szól latinról, ahogy Luther szép magyarsággal megfogalmazta. Na, tehát a lényeg az, hogy ez volt a reformációnak a lényege, és valóban vissza kell térnünk az alapokhoz. Mert a sátánnak egyetlen egy terve van, hogy sötétségbe tartsa az embereket. Mert ha sötétségbe tud tartani, akkor uralkodni tud rajtad. És ez a világnak ma is a módja. Na nézzük csak, 11-es vers. És minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek soha nem képesek eltörölni a bűnöket. Teljesen mindegy, hogy mit csinálnak ezek a szerzetes rendek, amik kialakultak, ezek mind az aszkétizmusból, a görög filozófiából alakultak ki. Flagellánsokról lehet, hogy hallottatok, ez egy olyan szerzetes rend volt, ahol korbácsolták magukat. Minden zsoltár után nem tudom hány korbács ütés mértek magukra, hogy vezekeljenek a bűnért. Nem tudom, a 119-es zsoltárt lehet, hogy nem gyakran olvasták, de szóval eszméletlen emberek miket kitaláltak. Azért, hogy Isten előtt ezáltal kedvesebbek legyenek. De nem segít semmi ilyesmi. Hiába való halott cselekedet. Ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért mindörökre leült az Istennek jobbjára. Tehát egy áldozat, nem évenként egy áldozat, egy főpap, egy áldozat, nem egy évi áldozat, hanem örök áldozat. És itt van az óriási különbség is. Leült az Istennek jobbjára, várván immár még lábaiknak zsámolyáló vettetnek az ő ellenségei. A 14-es. Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. No, és ez vagy te. Isten örökre tökéletessé tett téged. Ha most ránézel magadra, vagy én ránézek magamra, hát, ha ilyen a tökéletesség, akkor nagy gond van. De milyen, nem azt jelenti, hogy az összes cselekedetem tökéletes lesz, hogy minden cselekedetünk tökéletes lesz, hanem Isten szemében nem vagyunk bűnösök. Hanem Isten adoptált bennünket, a fiaival fogadott bennünket. Ugye, ahogy annak idején Izrael, tehát Jákob adaptálta József fiait, Manasszét és Efraimot, minket is Isten a fiaivá fogadott. És Istennek a gyermekei vagyunk. És nem vagyunk bűnösök Isten szemébe, hanem fiak vagyunk. És hogyha követjük a bensőnket, ugye hova írta a törvényt, mit olvasunk, hogy a törvény hol van, most nincs törvényük, de hogy nem, bele van írva a szívünkbe. És éppen ezért van a hitharc. Azt, hogy igenis az elménket meg kell újítani Isten igéjével, az igazságot kell, hogy hirdessük. Az igazság az nem mindig a valóság. Lehet, hogy a valóságban mást látunk, mint ami az igazság. De az igazság az, hogy egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Bizonyságot tesz erről pedig nekünk a Szent Szellem is, mert miután előre mondotta, ez az a szövetség, melyet kötök velük a manapok múltán, mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő szíveikbe, tehát még egyszer itt van, tehát nagyon hangsúlyos ez, és az ő elméjükbe írom be azokat. Ez még mindig a Jeremiás 31-33-ig szóló idézet. Azután így szól, és az ő bűneikről és álnokságairól többé meg nem emlékezem. Tehát Jézus áldozata a bűnöket a feledés tengerébe dobta. Tilos kihalászni onnan. Tilos kihalászni onnan. Tehát ez a kegyelem, ahol pedig bűnök eltörlése vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat. Hálát adunk ezért Istennek. Ez az igazi jó hír, ez az igazi örömhír, hogy igenis szabadok vagyunk Krisztusban, igenis kegyelem alatt vagyunk Krisztusban, és ha megértjük Isten kegyelmét, a Titus levélben van írva, a kegyelem az arra tanít bennünket, hogy szentül, hogy igazán szentül éljünk a jelen való világban. A jó cselekedetek az nem feltétele az üdvösségnek, hanem a gyümölcse. Óriási különbség. Tehát az, hogy mi üdvösséget kapjunk, azt nem a cselekedeteikért kapjuk. Nem az a feltétele, hogy mit teszünk. A mi üdvösségünk feltétele az, hogy a tökéletes áldozat bemutattatott, hogy Jézus mit tesz. A mi jó cselekedetünk ennek a gyümölcse. És a szellem gyümölcsét a Galata 5. levél, azt hiszem 19. fejezetét, 19-es pontjától olvashatjuk, hogy a szellemnek mi a gyümölcse. És ezek a gyümölcsök érnek meg bennünk. Természetesen, mintha egy fát is ugye permetezni kell manapság, meg gondozni kell, meg ápolni kell, hogy azon gyümölcs legyen. Úgy igen, nekünk is folyamatosan növekednünk kell a Krisztusban. Ha megértjük Isten igéinek az igazságát, ez a mi táplálékunk, ez a mi vitaminunk, ami által növekszünk Isten kegyelmében, és hogyha ezeket az alapokat, tehát megalapozzuk magunkat Isten igéjében, akkor a gonosz, a sátán nem tud bennünket elbizonytalanítani. Azt hittem, ha befejezem ezt a levelet, de ezt nem lehet befejezni. Ezt csak abba hagyni lehet majd egyszer. Úgyhogy most én is abba hagyom, és dicsérjük az Urat.